A hírek után most folytatódik az Aréna esti adásának ismétlése. A műsor támogatója a Pannon GSM.
Umiglós történész, a Károly Gáspár Tudományegyetem professzora, az Inforádió Arénájának vendége. Félig Brezsnyivvel kapcsolatban érintettük már a közelmúltat, de hát például Magyarországon most már több mint 15 év telt el azóta, hogy nem kell szeretni, és gondolom most már utálni sem politikusokat. Ez az idő elegendő volt-e ahhoz, hogy például Brezsnyevet meg lehessen mérni objektíven?
Attól függ, mit gondolunk az objektív megmérettetésről. Hát Brezsnyev megmérettetett, és egyrésztről nagyon könnyűnek találtatott, mert azért egy hatalmas világbirodalom is, szóval a világ két nagyhatalom, igazi nagyhatalom között, mondjuk a Szovjetunió azért nem volt mindig második. Némely fegyvernemben még első is volt. És Brezsnyev megörökölte ezt Hruscsovtól, 1964. októberében puccsszerűen került hatalomra, és Brezsnyev ugyanakkor földmérő volt, egyszerű földmérő a 20-as évek és a 30-as évek fordulóján, utána járt egyetemre 5 évig, saját bevallása szerint minimális tudással fejezte be az egyetemet, mérnök volt, soha nem gyakorolta igazából komolyan a mérnöki hivatát, és ő megörökölt egy olyan hatalmas birodalmat, sem a komputerekhez nem értett, sem a közgazdasághoz, sem a gazdasághoz. Igazából még a marxista, hát Maszlakhoz sem, mert többször kijelentette, hogy nem szabad beleírni túl komplikált Lenin vagy Marx idézeteket, Hegelt pláne nem szabad nekem idéznem, ki hiszi el, hogy a Lónya Brezsnyev a kis ukrajnai Dnepropetrovszk városából egyáltalán ismeri ezeket a citátumokat. És mégis birtokolta a hatalmat, mert nagyon jól ismerte a hatalom technológiáját, az apparátus kegyence volt és kedvence, és amikor öregedett, akkor már agyalágyút lett félig mendig. Volt olyan, hogy fogadja Indira Gandhit, és összetéveszti, mert egy más papír volt, mert neki Thatcher asszonnyal is kellett volna találkozni az előző napon, és valahogy is Indira Gandhi meg átutazóban volt, és azt mondja, kedves Margaret Thatcher, és a titkár az azt mondja, kedves Indira Gandhi, ez nem anekdóta, ez megtörtént. Azt mondja, én tudom, hogy az Indira Gandhi, de itt az van írva, hogy Margaret Thatcher. Most ez egy így ilyen ember, nagyon is megfelelt a szovjet pártaparátus idős nemzedékének, mert amíg Brezsnyev van, addig ők is vannak. Én beszélkedtem egy München melletti faluban egy csecsen származású, világhírű kremlinológussal, politológussal, Abdurrahman Aftorhanovval, aki a Szabad Európa Szabadság Rádió orosz adásának volt egyik fontos munkatársa, sokáig nyugdíjasként ott élt, volt a könyvei Sztálinról, Brezsnyevről, Hruscsovról, a Gorbacsov korszak mondjuk vége felé beszélgettünk, és ő azt mondta, hogy ő már nem tud a gorbacsovi korszakban, amikor már nyilvánvalóan a birodalom utolsó végnapjait éli, eligazodni. Mondom, és hogy tudott eligazodni például a brezsnyevi korszakban, vagy a sztálini, azt mondja, ez olyan könnyű volt, mondta nekem Aftorhanov, ez olyan volt, mint a Mendelejev táblázat. Ha ez így, akkor ez így. Ha a hadsereg, a KGB és a pártközpont egy ilyen háromszögöt alkotnak, és a párt főtitkár és a mindenható titkársága otthon van, ahol gúlaszerű építmény tetején, és hogyha egy agyalágyult ember is ott van a gúlaszerű építmény tetején, ő is úgy, ha csak nem teljesen béna, azért többé-kevésbé eligazódik a dolgokban, mert mindenki mindent helyette csinál. Úgy tárgyalt már a végén Brezsnyev, hogy leírtak dolgokat. Csak azt mondom, hogy ez egy rendszer volt, egy zsákutca felé haladó rendszer volt, és majdnem, nem mondom, hogy mindegy, de majdnem teljesen mindegy volt, jó 4-5 éven át, de ez már csak a brezsnyevi pangás, a brezsnyevi korszak vége, hogy kiállt az ország élén Brezsnyev, vagy éppen esetleg egy cipőpucoló a szomszéd. De ha már elég sokat beszéltünk olajról, akkor is voltak hatalmas olajkincsek és gázkincsek a Szovjetunióban. Akkor is nagyon folyt olaj és gáz kitermelés. Én beszélgettem Moszkvában például nagyon sokat Nikolaj Bajbakovval, a Sztálin kormány egyetlen élő tagjával, még most is él, 90-en jóval túl, egy kis tatár faluból származott Baku mellett, és Bajbakov 44-ben Sztálin kedvenc fiatal minisztere volt. És Sztálin fogadta őt egyszer, és azt mondta, hogy Németországgal harcol még a Szovjetunió, de Sztálin nyíltan kimondta, hogy Anglia és az Egyesült Államok, főleg Anglia mondta, akkor még Sztálin, az fő ellenségek a jövőben, és hogy a közel-keleti olaj, meg általában az olaj körül lesz az igazi összecsapás, azért megdöbbentő. Na most a gulág akkor működött, akkor könnyű volt, mondta nekem nevetve, cinikusan, gúnyosan, bajba, akkor könnyű volt akkor olajtermelést folytatni, nem voltak munkások, önként nem mentek Szibériába, nekem csak szólni kellett volna Béria elvtársnak, nevetett Bajbov, és akkor rögtön egy lágert létesítenek, és olajfúró kutak mondjuk születnek, vagy alakulnak, építenek fel olajfúró kutakat mondjuk Észak-Oroszországban. Utána már jön a békés, de sokkal modernebb olajfeldolgozás, ez már a hruscsovi korszak, és a brezsnyevi korszak. És akkor, főleg a 67-es közel-keleti válság után Oroszország területén, Azerbajdzsán területén, ezek még Szovjetunió tagköztársaságai voltak, Tatárföldön másod, hatalmas olaj- és gázkincsek, Türkmenisztán, tehát akkor is voltak. Hát Magyarország például ismerte a tengizi termelést, ott voltak magyarok is, tengiz, ez nem volt valami híres, hát hely, még jelent meg a rendszerváltás idején, azt hiszem, ilyen könyv is, ilyen címmel, hogy tengizig süllyedtem, de ez a világ egyik legnagyobb, mondjuk legfontosabb ilyen gázkitermelő, olajkitermelő köztársaság a Kazaksztán. Na most akkor a Szovjetunió egy óriásit ugrott volna előre, ha a olajból, a gázból, mert olcsó volt a munkaerő, befolyó pénzeket, befolyó mondjuk dollárokat, mert akkor is folyt a külkereskedelem, a részben az életszínvonal emelésre, részben pedig a kompjúteriparba, szilikonvölgyek létesítésébe és általában modernizációba forgatja be. De nem ebbe forgatta, hanem a harmadik világ vegzálásába, az afgán háborúba, Mozambik támogatásába, Angola támogatásába, kevesen tudják, hogy Indonéziába ingyen épített fel például a Szovjetunió, a szovjet barát mondjuk kormány utolsó heteiben adta át a Népstadionnál nagyobb stadion, teljesen ingyen. Na most ezekre pazarolt el az időt, és érdekes módon a Szovjetunió összeomlása után ezek a tagköztársaságok most abba kapaszkodnak a Szovjetunió örökségébe, ami a legfontosabb a számukra, és a gáz és az olajipar a legfontosabb, és érdekes, hogy a élete végén agyalágyult Brezsnyev, aki nem értett sem az olajiparhoz, sem a gáziparhoz, volt annyi józan esze, hogy ezeket az iparágokat nagyon sokszor a hadipari lobbival szemben, mert ők érdekes módon azt mondták, hogy inkább a nehézipart kell fejleszteni, azon belül például a fémkohászati üzemeket, újabb hatalmas sorhajókat építeni, meg Isten tudja, amiket Brezsnyev azt mondja, nagyon fontos számunkra, ha a mezőgazdaságunk annyira fejletlen, hogy a Kanadában, Amerikából, Ausztráliából veszük a gabonát, nagyon fontos számunkra a gázipar, az olajipar is. Érdekes, hogy Putyinék ilyen szempontból elég jól sáfárkodnak. Más kérdés, hogy azt a sok dollárt, amit sikerül nekik eurót beszerezni, sokszor nem oda-haza forgatják be.
Innen folytatjuk, hírek következnek.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna esti adásának ismétlése.